Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg reménység vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, Máté evangéliumából a 24. fejezet első 14 versében a következőképpen. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk: hát nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: mondd meg nekünk, mikor lesz ez? És mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: én vagyok a Krisztus. És sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokosodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban talán furcsa a párosítás, hogy reménység vasárnapja, és hogy eljön a vég. De hogy hogyan függ össze, és hogyan fér össze ez a kettő? Erről fogok szólni majd. De előtte hadd osszam meg azt az örömömet, hogy olyan gazdag hét van mögöttünk. Mit nevezek én gazdagságnak? Mindig attól tudok a legjobban feldobódni, amikor elmondják az emberek azt, hogy ők hogyan tapasztalják az Isten valóságát az életükben. Hát ennek van igazán szerintem értelme. Megosztani egymással a hitbeli tapasztalatainkat. Mert egymás hite által épülünk. Mondtuk is az egyik csoportban, éppen a nagy ifjúsági csoportban, hogy olyan jó, hogy ezt elmondtátok, mert nekünk is szükségünk van a hit általi épülésre. Nem egy, több idős ember is elmondta az elmúlt héten, hogy hogyan vezette az Isten az igéjén keresztül. Mondták el a bizonyságtételüket. Ők akkor annak idején hogyan tértek meg, de nem csak erről beszéltek, hanem arról is, hogy hogyan tapasztalták meg később, amikor jöttek a megpróbáltatások az életükben, az Isten vezetését. Hogyan tartotta meg Isten őket hitben? Hogyan tudtak imádságban küzdeni házastársukért? Hogyan éltek át gyógyulást? Hogyan tudták aztán később, amikor bekövetkezett az a vég, hogyan tudták ezt elhordozni hitben? Volt egy fiatal, egy tizenéves, aki elmondta, amiről még mi sem tudtunk, pedig talán másfél éve történt ifjúsági táborban, hogyan szabadította meg az Úr Jézus egy mély depresszióból, egy fájdalomból, miután elvesztette a nagymamáját, aki egyedül volt az életében, aki a hitre tanítgatta. És micsoda űrt hagyott maga után az ő számára, nagymamájának az elvesztése. Óriási dolog, amikor valaki elmondja azt, hogy hogyan szabadította meg az Úr Jézus. Hogyan talált új életet. Mert ez mind arról szól, akik hallották, azok számára arról szólt, hogy van reménység, mert Isten sokakban kezd újat. Hát így rímel ez a néhány elmúlt heti történés az oltár előtti igével, ahol azt mondja Pál, hogy szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik. Hozzáteszem persze, hogy ahogyan a házassága kapcsolatban szokták mondani, hogy hát azért vannak jó házasságok, mert úgy tűnik ugye a sok-sok baj közepette, mintha nem lennének, de hát azt szokták mondani, hogy a jó házasságok azok csendesek, sokkal csendesebbek mindenféle értelemben, mint a rossz házasságok. Azoknak van hangjuk. Na, ugyanígy van az új élettel kapcsolatban is. Akiknek új életük van, azok a csendesebbek. És nem csak azért, talán azért is, mert bátortalanok sokszor, de azért is, mert úgy elnémul a panasz, úgy elnémul a fájdalom, a megbékélés az Istennel, a megbékélés önmagunkkal, az úgy elcsendesít bennünket. És nyilvánvaló, hogy akikben ez a megbékélés nem történt meg, jóval hangosabbak, és azt hiszik, hogy ők vannak többen. Pedig ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát van oka a hálára. De az is igaz, hogy nagyon sokakat tévesztettek meg idegen tanítások. Ugye erről is szól a mai ige. A tesztronikai gyülekezethez szóló ige szakaszban is van erről szó, de itt is az utolsó időkről szóló jézusi proféciában is arról van szó, hogy vigyázz, hogy vigyázzatok, meg ne tévesszen titeket valaki. Sokokat fognak megtéveszteni, mondják, hogy én vagyok a Krisztus, vagyis nem kell arra gondolni, hogy persze van ilyen, hogy elmebeteg azt mondja, hogy én vagyok a Krisztus, ilyen is van, de ne csak erre gondoljunk, hanem arra, hogy azt mondja, hogy én vagyok a megoldás. Én hozom a megoldást a világ dolgaira. Az én módszerem a megoldás az életedre. Sokan mondják ezt. Sokan kitalálják, hogy hogyan lehet jobban élni, hosszabb ideig élni, és így tovább. Ez is igaz sajnos. És az is igaz, hogy sokaknak fáj a szeretet meghidegülése családjában, hozzátartozói között. Nézzük, hogy mi lehet a reménységünk, amikor Jézus arról beszél, hogy jön a vég. Mi lehet a reménységünk? Először is azt kellene elmondani, hogy felerősödtek a világ vége váradalmak. Egyre többen érzik rettentő bizonytalannak a világot, és valószínű, hogy ezért foglalkozik a világ végével nagyon sok katasztrófa film, ahol talán még azért szerepel egy-egy idézőjelbe teszem Krisztus, ugye ő a főhős, ő az akcióhős, aki megváltja a világot és megmenti. Tehát vannak ilyen gondolatok az emberekben, de az, amiről Jézus beszél, az teljesen más. Az teljesen más. De sokan vannak, akik nem csak így gondolnak a világ végére, hogy mondjuk beveszik a majáknak a jövendőlését, vagy a többiekét, akik ezután fognak majd mondjuk a maja világ végének a be nem következte után majd jönnek, majd támadnak újabb jövendőlések, hanem úgy is érzékelik az emberek, hogy mennyire bizonytalan ez a világ, hogy ki vannak szolgáltatva, úgy érzik, valami hatalmas, tőkeerős, mindenható csoportosulásnak, oligarcháknak, bankároknak. Olyan érzése van az emberek, amikor erről beszélnek, mintha úgy tekintenének egy bizonyos ilyen homályos csoportosulásra, mintha istenek lennének, mintha ők tudnák irányítani az egész világot. Ez is egyfajta vallás. De teljes mértékben egyforma, egy kapta fára megy az összes világvége váradalom, olyan szempontból, hogy mind csak a pusztulásról beszél. Amikor a Szentírás szól a világ végéről, akkor Jézus eljöveteléről beszél. Valakinek a megérkezéséről beszél. Annak a megérkezéséről, akiben bíznak azok, akik elmondták, hogy hogyan jutottak hitre, akik új életet kaptak. Teljesen más. Ott egy végről, egy pusztulásról, egy tragédiáról, katasztrófáról van szó, amit meg kell próbálni valahogyan elkerülni, mindenféle módon. A Szentírás pedig arról beszél, hogy ennek be kell következnie, meg kell történnie, a réginek helyet kell adnia az újnak, olyan, mint a szülés, nem szabad akadályozni a vajúdást. Nem szabad akadályozni, azt mondja, ez csak a vajúdás kezdete. Nem szabad akadályozni a szülési fájdalmakat. Halálos veszedelemmel jár, hogyha valaki akadályozza azt. Hogyha nem elég erősek a szülési fájdalmak, rásegítenek. Amikor az oxitocint bekötik az infúzióba, az a ráerősítés. És arról beszél a Szentírás, hogy Jézus jön értünk. Egy találkozásra várunk mi, nem a pusztulásra várunk. Tehát az új eljövetele van a középpontban, amikor a Biblia beszél a világ végéről. Jézus eljövetelét várjuk, amely magával hozza természetesen a réginek a végét. Amikor azt mondja, azt kérdezik a tanítványok, hogy mikor lesz a világ vége, azt a görög így mondja, hogy szünteleiász, tón ájónosz. Szó szerint ez azt jelenti, a korszaknak a beteljesülése. A szünteleiász beteljesülés jelent, de azt is jelenti, hogy célhoz érés. Olyan, mint amikor a vonat beérkezik a célállomásra. Vagy amikor a hajó beérkezik a kikötőbe. Megérkezett a céljához. Talán már értjük akkor, hogy itt nem arról van szó, hogy meg kell akadályozni, hogy célba érkezzen a világ. Meg kell akadályozni, hogy célba érkezzen ez a világkorszak. Nem akarja az ember megakadályozni, hogy célba érkezzen a vonata. Azt várja, türelmetlenül. Nagyon nagy baj van, hogyha nem ér célba a hajó, mert akkor elsüllyed, zátonyra futott, tragédia történt. A telosz, a vég, a görögben nem csak a véget jelenti, hanem tökéletest, befejezettet, érettet, és éppen ezzel szemben mondhatjuk azt, hogy a világ éretlen, tökéletlen, mert nem érzi, hogy szüksége van arra, hogy végre célhoz érjen. Emberi oldalról, amikor a végről van szó, akkor az depresszív. Mindig lehangoló, mindig lefelé húz. Gondoljunk az ember tragédiájára, hogyan fogalmaz Ádám, hogy csak az a vég, csak azt a véget tudnám feledni. Mert ugye emberi oldalról nézve a vég az egy végső pusztulás. Depressziósá tesz. Miért gyógyult meg az, aki elmondta, hogy 10 évesen depressziós lett? Azért, mert rájött, hogy Jézus nem a vég, hanem a kezdet. Ő kezdi benne az új életet. Hát ez a depressziónak a legjobb gyógyszere. Itt tehát a vég célt jelent. Isten szemszögéből nézve nem baj, hogy bekövetkezik, hanem kívánatos, hogy bekövetkezzen. És ezért a halál sem egy pusztulás, hanem így fogalmaz Pál apostol, romlandóból romolhatatlanba jutás. Jézusnak a várása. Nagyon érdekes, ahogyan Jézus beszél a tanítványokkal a templomról. Arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy nem szívesen hívnám meg egy templom szentelési emlékünnepre. Hát ez egy botrányos kijelentés volt az én részemről, mert mindig azt akarom, itt legyen Jézus az ünnepeinken. De figyeljük meg, hogy mire gondolok. Kijönnek a templomból, tanítványok be akarják mutatni Jézusnak a templom csodálatos épületeit. Mit mond erre Jézus? Nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit lenrombolnának. Még jobban értjük az egészet, hogyha tudjuk, hogy Heródes éppen akkor újítatta fel, renováltatta a templomot. Tehát egy nagy felújítás történik. Mutatják a tanítványok az épületeket, hogyan újulnak meg, és erre Jézus egy ilyen lehangoló mondatot mond. Az egészet le fogják rombolni. Ezért mondtam ezt a megrendítő, vagy nem tudom milyen megbotránkoztató mondatot, hogyha őt meghívnánk templom szentelési emlékünnepre, valószínűleg el fogja mondani, hogy kedves testvérek, itt semmi sem marad ebből a templomból. Hallatlanul realitás, központú Jézus. Semmi sem marad ebből. Semmi sem marad meg ebben a világban, még a templom sem. Nem dicséri meg az emberi teljesítményt, nem dicséri meg az embereket, hogy milyen jó, hogy ennyit adakoztak a templomra. Azt mondja, hogy itt semmi sem marad ebből. Az emberek akkor is, mint ma is, ugye hittek a templom, a hozzá kapcsolódó szokások, liturgia megtartó erejében. Szokták is ezt gyakran mondani az egyházban, hogy megtartó ereje van ennek. És erre azt mondja Jézus, hogy vigyázz. Fontos, de vége lesz. Nem ez tart meg, hanem az itt elhangzó ige tart meg. Nem véletlen, többször utaltam, fogok is még sokszor utalni, a szószéken található igére, az Isten igéje élő és ható. Csak az ige, az Isten szava marad meg. Minden más megrendül és elpusztul. Nem a csodák, hamis Krisztusok, rendkívüli jelenségek tartanak meg, amit keresnek az emberek, hanem az marad meg, aki mindvégig kitart a megpróbáltatásban. És erről nagyon fontos, hogy bizonyságot tegyünk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy picikét hangosabbak legyünk ilyen szempontból. Higgyük el, hogy szükség van a reményvesztett embereknek a bizonyságtételre. A bizonyságtétel a meccés pontja az oltár előtti igének és a szószéki igének. Mert az oltár előtti igében azt olvastuk, hogy eljön az a nap, hogy megdicsőüljön Isten szentjei között, és csodálják mindazok, akik hittek benne, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Itt szerepel a mártűria, a bizonyságtétel kifejezés, Pál apostolnak a szájából, és a Máté 24:14-ben pedig az Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Itt is a mártűria szerepel. Bizonyság, bizonyságtétel. Szükség van elmondani, hogy van reménység Jézusban, nem a vég következik, hanem a cél következik, mert nagyon sok a reménytelenség az ember életében. Jézus nélkül csak emberi oldalról lehet megközelíteni a véget, és az depresszívvé tesz. Szükséges az, hogy Isten oldaláról, a teljes valóság szemszögéből lássuk, ne csak szűk emberi látókör szerint. Azt lehet mondani, hogy jót hozhat nekünk. Jót hozhat nekünk az a sok-sok megpróbáltatás, amelyről Jézus itt beszél. Csak jót hozhat nekünk, mert Jézus, Jézust várjuk ezekben az eseményekben, ezeket az eseményeket követően. A Jézusban való reménység tudja megszüntetni, vagy legalább kordában tartani azt a félelmet, amelyet az ember érez a világ és személyes élete elmúlása kapcsán. Nincs más. Nagyon érdekes, ahogy egy mindannyiunk által ismert egyetemi tanár, pszichoterapeuta megfogja a lényegét az ítéletnek, a világ végének. Nem tudom, hogy amikor meghalt Popper Péter, akkor ő igazából mit vallott, mit hitt, de ez a néhány gondolat, amit most felolvasok tőle, az utolsó ítéletről, hallatlanul megragadja az igazságot. Így szól, minden úgy történt, ahogy a jövendőlésekben megjövendőlték. És íme a mindenség ura felült trónusának mozdulatlan fénysugaraira, és megkezdődött a végső számadás, bűntudattal, rémülettől, szorongástól roskadozva, vonultak el előtte a szentek, a paráznák, az aszkéták, az aranynak áldozók, a pompának áldozók, Sívának, Jehovának, Jézusnak áldozók, a bornak és a vérnek áldozók, az eszmés macskajancsik és az eszmétlen szabad gondolkodók, akiknek szabad volt bármiről gondolkodniuk, ami eszükbe jutott, de rendszerint nem jutott eszükbe semmi. A bölcselők, a tébolyodottak, a zseniálisak és a csorgónyálóak, nők, férfiak és hermafroditák, jók és rosszak és semmilyenek, egy szóval az emberiség. És mindenkinek a nyakába akasztották az ő igazi történetét, éppen úgy, ahogy a költő megálmodta, és a táblákon vörös betűkkel világítottak a bűnök, és szelíd kék fénnyel a jó cselekedetek. És mindenki félve lesett a szeme sarkából, hogy jobbra vagy balra kell térnie az üdvösségben részesülők, vagy a kárhozatot taszítottak közé. De balra nem ment senki sem. Mert amikor valaki az Úr trónusának sugár körébe lépett, íme tisztán ragyogott a táblája. Nem volt azon egyetlen szó, sem kékkel, sem vörössel, mert a fénysugár mindent letörölt róla. És akkor a jóságosak és az igazak morgolódni kezdtek, hogy minek tartóztatták meg magukat a bűnöktől, miért mondtak le annyi élvezetről, pénzről, hatalomról az üdvösségükért. Mert íme, jutalmuk nem különbözött azokétól, akik minden erkölcsi törvénynek és isteni parancsnak fittyet hányva élték kényük és kedvük szerint az életüket. Zúgolódtak hát a jók, az istenfélők, a fehér erkölcsi palástjukat be nem mocskolók, és zajongásuk felhatott az Úr trónusáig. Megbántátok-e, hogy hűségesek maradtatok törvényeimhez, és törvényeim szelleméhez? Sajnáljátok-e, hogy mennyi földi örömtől fosztottátok meg magatokat, én érettem? És sokan felelének. Ha így áll a dolog, bizony megbántuk szamárságunkat, mert akárhogy is nézzük, ez az egyenlősdi nem igazság, Uram. Ó, ha tudtuk volna! És kizárólag ők kárhoztak el, csak is ők és senki más. Mi az, amit elmond ez a példázat? Nem azt mondja el, hogy mindegy, hogy kik voltunk, és hogyan éltük az életünket, hanem arról szól, hogy nem ez határozza meg az üdvösségünket. Minden bűn, minden jó cselekedet le lett törölve arról a tábláról, mert nem az alapján történik az ítélet. Ez is egy különbség a világi gondolkodás és a jézusi gondolkodás között, hogy a világi gondolkodás szerint a jók üdvözülnek, a rosszak elkárhoznak. Jézusi gondolkodás az üdvözül, aki bízik benne. Az az Isten gyermeke, aki szereti őt, ragaszkodik hozzá. De hát ez a családi életben is így van, nem? Az a mi gyermekünk, aki szeret bennünket, aki ragaszkodik hozzánk. Nem attól gyermekünk, hogy jó vagy rossz. Gondolkodjunk csak. Az egyszerű földi viszonyok szintén megvilágítják nekünk az Isten és közöttünk lévő viszonyt. Az üdvösség egyedüli feltétele a kegyelem, az Isten kegyelme, ami megváltoztatja a szívünket, és már nem sajnáljuk azt, hogy lemondtunk dolgokról, nem sajnáljuk azt, hogy Istenért odaadtuk az időnket, a pénzünket, az életünket, nem sajnáljuk, és nem bánjuk meg. Nagyon megrendítő volt, amikor éppen a múlt héten egyik bizonyságtévő mondta, hogy azt mondja, ő nagyon sok bűn, gonoszságot elkövetett az életében, és kinevette azokat, akik követték Jézust. És azt gondolta, ma már szégyellem, mondta, hogy kevesebb leszek akkor, hogyha én Istennek adom az életemet. Azt gondoltam, hogy akkor megfoszt az élet engem sok-sok örömtől, élvezetről, mert akkor nem járhatok ide, nem járhatok oda, nem beszélhetek így, nem ihatok úgy. Most már bánom, hiszen most értem el a leggazdagabb élethez, hogy odaadtam az életemet. Mondta ezt úgy, hogy lábra állni alig tud, de boldogság sugárzott az arcáról. Ha zárjam Máté Péternek egy énekével, jól ismerjük, egyszer véget érnek múló napjaink, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink, tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk. Talán abban van az utolsó remény. Létünk ingoványra épült, és a sötét mélybe húz. De ha akarjuk még, tűzhet ránk a fény. Nyilvánvaló, hogy ő nem ilyen szempontból gondolja azt, hogy még mindent újra kezdhetünk, hanem hát reméli azt, hogy sikerül a földi életet valahogyan jobbá tenni. De mégis igaz, hogy mindent újra kezdhetünk mi Jézussal. Minden megrendül. Létünk ingoványra épült. A sötét mélybe húz. Ezt is jól érezte. Minden megrendül, de újra kezdhetünk mindent Jézussal. És éppen ezért ilyen értelemben ne féljünk az újtól, ne féljünk a pusztulástól, ne féljünk attól, ami körülöttünk zajlik, mert az jót hozhat nekünk. Mert az a vajúdás kínjainak a kezdete. Nem leszünk kevesebbek, hanem többek leszünk, hogyha rábízzuk magunkat erre a reménységre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nagyon nehéz nekünk a te szemszögedből látni az életünket. És nagyon sokszor vívódtunk, és talán most is vívódunk, hogy mi miért történt az életünkben. Talán okoljuk magunkat is, talán okolunk téged is, hogy miért engedted, de igazából nem jutunk előre. Nem tudunk újat kezdeni magunkban. Nem tudunk az ingoványra épült létünkből kimenekülni, kihúzni magunkat belőle. Csak veled kezdhetünk újat. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik bizonyságot tesznek rólad, a szabadítóról. Aki reménység vagy, nem csak akkor, amikor gyógyulást adsz, amikor szabadítasz lelki betegségből, kínokból, hanem akkor is szabadító vagy, amikor végig kell szenvednünk nehéz napokat, vagy akár éveket. De tudjuk, hogy te mellettünk vagy. És másképpen fáj, hogyha fáj valami, hogyha te velünk vagy. Urunk, kérünk téged, hogy segíts nekünk is célba érkeznünk, hogy ne a véget lássuk magunk előtt, hanem a beteljesedést. Kérünk téged, hogy így formáld a mi szívünket, gondolatainkat a te kegyelmed által reménység vasárnapján. Amen.